Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Magyar Kornélia, a Magyar Progresszív Intézet igazgatója, és Lánci Tamás, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. A helyes eredmény érdekében honnan érdemes nézni a veszprémi időközi választást? Onnan, hogy elment a kétharmad, vagy onnan, hogy létrejött a legerősebb nem kétharmados kormány? Magyar Kornélia.
Hát onnan biztos nem nézném, jó estét kívánok, onnan biztos, hogy nem nézném, hogy elment a kétharmad így materiálisan. Tehát önmagában ennek, hogy egy mandátummal kevesebb van a Fidesznek, én ennek nem tulajdonítok olyan nagy jelentőséget. Ez a kétharmad, ez egészen könnyen újra létrehozható, és semmi simlis dologra itt ne gondoljanak a hallgatók, pusztán azzal, hogy egy független képviselővel, vagy egy LMP-s képviselővel, vagy jobbikos képviselővel, vagy MSZP-s képviselővel ad abszurdum, megállapodik a Fidesz, hogy nekem fontos kétharmados törvényjavaslatot, vagy alkotmánymódosítást, kérlek támogasd, cserébe ezért a neked fontos ügyet bevesszük, felvesszük a kormányzatnak az agendájára, és az is át fog menni a rendszeren. Tisztelés. Tehát szerintem ez hogy mondjam, drágább lett, és most nem az anyagi értelemben, hanem energia, odafigyelés, idő értelmében drágább lett létrehozni ezt a kétharmadot. Úgyhogy én ezt a részét biztos, hogy így ezzel nem foglalkoznék. De az, hogy megszűnt a kétharmad, mint szimbolikus lépés vagy aktus, egy szimbolikus jelentőségű fordulat, egy folyamatnak egy nagyon fontos jelzőtűze, ez a folyamat, ez körülbelül október táján kezdődött, a Fidesz népszerűség vesztésével. Szerintem én legalábbis ebben a kontextusban értelmezem ezt az eseményt.
Lánci Tamás?
Hát lehet kormányzás technikailag is nézni, de ott szerintem nem lesz vita köztem és Kornélia közt, mert valóban a kétharmad kormányzás technikai értelemben nem egy fontos eszköz. Erről beszélt a miniszterelnök is, nem most a veszprémi vereség kapcsán, hanem lényegében az elmúlt egy évben ezt számtalanszor elmondta. Lényegében ugye egy fős, kétharmados többsége volt a Fidesznek, tehát ez egy olyan törékeny kétharmad volt, miről lehetett tudni, hogy nagy valószínűséggel a ciklus végéig azért nem fog feltétlenül kitartani. De nem is kétharmados döntések állnak a Fidesz előtt, amik voltak, azokat lényegében meghozta az elmúlt négy évben. Lehet onnan nézni, hogy szimbólumerejű dolog, tehát mondjuk azt, hogy presztízs meccs volt. Itt azonban már kell némi distinkciót tenni, mert ha megnézzük a számszerű eredményeket, akkor az látható, hogy a Fidesz jelentősen, tehát jelentős számú szavazatot, 12 000 szavazatot veszített, ami egy ekkora választókerületben azért nagyon nagy arányú szavazatvesztés. Ugyanakkor a baloldal ebből semmit nem profitált, a baloldali szavazatok száma nem nőtt. Igazából, ha valamiben jobban teljesített a baloldal, hogy el tudta vinni a szavazóit. Ha megnézzük a Jobbikot, akkor pedig az látható, hogy a Jobbik is veszített 3000 szavazatot. És nekem az a hipotézisem, hogy a baloldal az képes volt átvonzani jobbikos szavazatokat, vagy szavazókat ezen az időközi választáson, mert sok, vagy legalábbis néhány jobbikos szavazó érezhette úgy, hogyha ki akarja fejezni az ellenérzését a kormánnyal szemben, ha meg akarja büntetni a kormányt, akkor érdemesebb a Kéz Zoltánra adni a szavazatát, mert abból lehet mandátum. A jobbikos jelölt itt Veszprémben is esélytelen volt. Tehát szerintem a képlet nagyjából úgy néz ki, hogy a Fidesz nem tudta elvinni az urnához a szavazóit, nem tudta mobilizálni őket, nem sikerült tétet adni ennek a választásnak a fideszes szavazók szempontjából. A baloldaliak viszont nagyon-nagyon motiváltak voltak, annyira, hogy a jelöltjük mögé még néhány jobbikos szavazót is sikerült átcsábítani, és így sikerült elhozni ezt a mandátumot.
De miért nagyobb tét a baloldalnak a kétharmad, mint a jobb oldalnak a kétharmad? Miért nem mozgósítottak ugyanazzal?
Hát először is azért, mert maga a miniszterelnök mondta egy héttel a szavazás előtt egy rádióinterjúban, és sok azt megelőző alkalommal, hogy a kétharmad nem fontos a Fidesznek. Hát, hogyha ezt üzeni a miniszterelnök a szavazóinak, akkor a szavazói nyilván nem fogják fontosnak venni. A baloldaliak viszont úgy érezhették, hogy itt valamilyen szimbolikus dolgot mégiscsak elvesznek a Fidesztől, sőt, beleláthattak ennél többet is, hiszen a kétharmad volt a Fidesz nagy fegyvere 2010-14 között, tehát joggal gondolhatták azt, hogyha ha nincs kétharmad, az kormányzás technikailag is akár a Fidesz megrendítheti. Most erről nyilván nincsen szó, ugye, ahogy itt Kornélia is indította a mondandóját, de mégis ez az a baloldali szavazóknak egy tétet adott. A jobboldali szavazók azonban nem találták igazából érdekesnek vagy fontosnak ezt a választást, hiszen pontosan tudták, hogy akár megvan Veszprém a jobb oldalnak, akár nincs, a kormánynak így is úgy is kényelmes többsége van. Kéz Zoltán parlamentbe jutása nem oszt, nem szoroz lényegében azon, hogy a Fidesz a következő 3 évet kitölti, nem tölti, nem fog a Fidesz politikájára érdemben hatást gyakorolni.
Annyival egészíteném ki. Egyrészt lehet ez a reakció, hogy hát a főnök is megmondta, hogy nem fontos, akkor nekünk választóknak nem fontos, de szerintem ez az A verzió, de lehet egy B verzió is, amelyik például azt mondja, hogy a Fideszes szavazók megbüntették a Fideszt, magukat a közvénykutatásban egyébként Fidesz szavazónak tüntetik föl, annak is fogják magukat, de azt gondolták, hogy ideje figyelmeztetést adni a Fidesznek, ahogyan egyébként mondjuk Újpesten is valószínűleg figyelmeztetést adtak, ennek nyilván nagyobb súlya van ennek a Veszprémnek, csak az adottságok miatt is. Tehát szerintem azért itt a forgatókönyvek a száma az több is lehet, mint az egy, hogy nem érdekelte őket. De ezzel együtt szerintem ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés, vagy legalábbis számomra ez még nem is állításként, hanem kérdésként merül fel, hogy a miniszterelnök és a Fidesz számára, hogy nem volt ez világos, hogy a baloldal, vagy a Kéz Zoltán, a független jelölt, vagy egyes pártok valóban ebből egy olyan tétet kreálnak, hogy itt meg lehet lékelni a Fidesznek a hajóját, itt valamin sebet lehet ejteni, ami legalábbis a 2014-es országgyűlési európai parlament és önkormányzati választáson nem ment az ellenzéknek az, hogy igazából sebet ejtsen a Fideszen, és erre itt lehetősége nyílt. És hogyha ezt a Fideszben nem látták át, a számomra azért kérdéseket vet föl, hogy én azt gondolom, hogy a mai nap, meg a tegnapi este valószínűleg a Fidesznek nagyon kellemetlen volt, és hogyha tehette volna, akkor valószínűleg elkerülte volna. De ez nem történt meg, és azért mondom, hogy számomra ez kérdés, hogy ez vajon miért nem volt egy fontos ügy a Fidesz számára.
Talán azért, mert itt megbeszéltük, ettől megy tovább, tehát ettől lényegében a kormányzás technikailag képes tovább menni. Nem változtatja meg a politikai státuszkót. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy a politikai piac ezért érdemben nem változott, hiszen egyrészt a baloldali szavazók nem lettek többen, sőt, hát bár ugyan most majd valószínűleg a következő napokban valamennyi baloldali párt magának fogja vindikálni a sikert, ahogy ezt már az MSZP meg is tette, de azért a helyzet mégiscsak az, hogy egy olyan jelölt futott be, akinek a neve mellett egyetlen párt logó sem volt, és én azt gondolom, hogy ha ott lettek volna a baloldali pártok logói, MSZP, DK, stb., akkor valószínűleg Kéz Zoltán egyébként nem ér el ilyen jó, vagy hát relatíve jó eredményt. Magyarán a baloldali pártok nem lettek népszerűbbek. Természetesen ki fogják használni kommunikációs értelemben ezt a veszprémi eseményt arra, hogy magukat jobb színben tüntessék fel, de hogyha a számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy igazából a politikai piac nem mozdult el. Ami történt, és ebben egyetértek Kornéliával, és itt ez egy fontos figyelmeztető jel, hogy valóban 12 ezer fideszes szavazó nem mozdult meg. Miközben egyébként ők, a kutatások, nem csak a Századvég, hanem valamennyi közvéleménykutató cég adatai szerint, még a Sonda Ipsos is azt mert egyébként Veszprémben, hogy ők ott vannak, ők továbbra is Fidesz szimpatizánsok, de jelenleg nem mobilizálhatók, nem mennek el egy időközi választáson. Hogy miért? Ugye az okokat már az előbb elkezdtük kutatni, volt-e tétje, én szerintem nem volt olyan nagy a tét egy jobboldali választó számára, és a másik, azt gondolom, hogy hát azért a Fideszben zajlik egy hatalmi átrendeződés, ami feszültségekkel jár, és ami a nyilvánosság előtt is zajlik, és ez biztos, hogy mert ez természeténél fogva ilyen, minden ilyen konfliktus elbizonytalanítja az adott párt szavazóit, így a Fidesz szavazóit is.
De ez egy hatalmi átrendeződés, ami a Felhő régióban zajlik, az miért zavarja meg a helyi technikai mozgósítást?
Hát nem a mozgósítást zavarja meg, hanem a szavazókat, akik ilyenkor kivárnak és figyelnek, próbálják értelmezni a helyzetet. Hát ha a családban veszekednek, akkor nyilván az nem annak a családnak az erősödését hozza, szerintem ez különösebb magyarázatra nem szorul. Tehát itt amikor a politika saját magáról beszél, amikor politikusok saját magukkal vannak elfoglalva, azért az mégiscsak gyengíti az adott politikai közösséget. Most ez, majd meg fogjuk látni, ez a folyamat hova fog vezetni, vagy hogy mi lesz ennek a konkrét következménye, de azt gondolom, hogy most, ebben a pillanatban mindössze arról van szó, hogy a fideszes szavazók kivárnak és figyelik ennek a konfliktusnak, ennek az átrendeződésnek az irányát. Ez egy nagyon újszerű dolog. Tehát a Fidesz életében az elmúlt, hát nem is tudom, mondjuk 15 évben, vagy 20 évben erre nem nagyon volt példa, ezért ez a szavazókat is egész biztos meglepte, a fideszes szavazókat. És adott esetben el is bizonytalaníthatta, vagyis demobilizálja, ami egy ilyen időközi választáson ilyen eredményt hoz.
De hogyha demobilizálja, akkor azt gondolja, hogy a Fidesz szavazók kétesélyesnek látják ezt a hatalmi átrendeződést? Győzhet más is, mint Orbán Viktor?
Szerintem egy választó nem kalkulálja ezeket, nem gondolja ilyen mélységig végig. Ő csak azt látja, hogy veszekedés van, illetve hogy azok az impulzusok, azok az ingerek, amelyek eddig a jobb oldal irányából érték és egységesek voltak, ma sokszor ellentétben állnak egymással, zavarosak, nem értelmezhetőek. És ez egy gyengébb kötődésű fideszes szavazót visszahúzódásra késztet. Egyébként ez a visszahúzódás bizonyos mértékben természetszerű is, hiszen azért ugye egy párt, egy győztes párt mindig a választás napján van a legmagasabban, és utána, ahogy a ciklus felé közeledünk, a támogatottsága elkezd csökkenni. Tehát azt is mondhatnám, hogy a Fidesztől függetlenül is ez a folyamat ez lejátszódik. Majdnem minden kormányzati ciklusban egyébként ez így zajlott, hogy a választások után, legkésőbb az önkormányzati választások után az adott politikai tömbnek a szavazat mennyisége csökkenésnek indul. Ez körülbelül eltart egyébként a, mondjuk azt, hogy a optimális vagy ideális esetben a ciklus feléig, és onnan elindul megint csak optimális, a kormánypártok számára optimális esetben fölfelé. Ez egy normális politikai életciklus, amit 4 év alatt egy párt le tud írni. Most ennek a ciklusnak az elején vagyunk, tehát a természetszerű csökkenő fázisában. Ezt a csökkenést, ezt tette drámaibbá az a hatalmi átrendeződés, ami jelenleg a Fideszben zajlik, és hát ez látszott meg a Veszprémi, az Ózdi, a Mezőkövesdi, és hát bizonyos mértékben az újpesti eredményen is.
Magyar Gurnénének dilemmája volt, láttam.
Igen, csak abban, hogy sokat beszéltünk már erről, tehát nyilván ismerem Tamásnak az ügyben az érvelését, hogy ez egy természetes folyamat. Én ezzel mindig egy picit szkeptikus vagyok. Egyrészt a csökkenésnek a tendenciája az gyorsabb, mint ahogy ez egyébként megszokható az ilyen természetes csökkenésnél és növekedésnél. Tehát ilyen meredek zuhanás utoljára 2006 és 8 között volt, tehát amikor az MSZP összezuhant. Más a helyzet, és most mindjárt elmondom, hogy igazából miért is, mondjuk, mint az MSZP második, tehát második Gyurcsány kormány utolsó szakaszában, mint amit mondjuk valószínűsíthetően mondjuk 2016-tól majd láthatunk, tehát hogy azért nem akarok ennyire előre szaladni, hogy ott majd mi fog történni, de az biztos, hogy most sokkal meredekebb csökkenést látunk, ez az egyik, ez, a másik, bocsánat,
azért
a másik pedig
szólnom,
az...
Azért kell közbeszólnom, mert ez tényszerűen nem igaz, tehát hogyha a közvéleménykutatási adatokból indulunk ki, akkor az látható, hogy, és most mondom, a közvéleménykutatási adatokat elemezzük, akkor ott ez a tendencia, amiről Kornélia beszél, az nem létezik. A csökkenés van, de egyébként pont az elmúlt 2 hónapban a mi mérésünk és más mérések szerint is stabilizálódott egyébként a Fidesz támogatottság, és valahol megállt, ilyen, hát attól függ, hogy milyen metszetben nézzük, hogy biztos pártválasztók vagy a teljes népesség, de mondjuk a biztos pártválasztók körében egy ilyen 40-45% körül stabilizálódott, ami megint a kutatásokra támaszkodva körülbelül a duplája az őt követő Jobbikénak. Mondom, ezt mutatják a számok, de ugye ez egy teljesen, tehát ugye ez egy fiktív helyzet, amikor azt kérdezzük, ha most vasárnap lennének a választások. Az egy teljesen más helyzet, amikor van egy időközi választás, és ott kell megmozdulni és elmenni szavazni.
Oké, akkor folytatom. Tehát például az Ipsosnál nem állt meg ez a csökkenés, hanem tovább lassult a csökkenésnek a mértéke, de nem állt meg, és a Fidesz és a Jobbik között teljesen 5% pont a különbség. Tehát, hogy én azt mondom, hogy óvatosan menjünk. Egyrészt a két választás között nem a biztos pártválasztókat nézzük, hanem a teljes népességre vetítve ezeket a számokat érdemes nézni. Ugye az, hogy most ki menne elválasztani, azt tudjuk, hogy a választási hajlandóság két választás között az mindig sokkal alacsonyabb. Tehát ilyenkor, ahogy közeledünk a választáshoz, úgy térünk át a biztos biztosra úgy kezdjük el azokat nézegetni, de most alapvetően a teljest érdemes összehasonlítani, és azért ebben az mutatkozik, és ez mondjuk még a nézőpont adatainál is ez látszik, hogy megközelített, és nem csak a Fidesz zuhan, hanem a Jobbik is erősödött, tehát hogy a Jobbik talán az egyetlen olyan ellenzéki párt, amelyik tudott profitálni ebből a csökkenésből, tehát hogy ez egy óriási különbség szerintem a korábbiakhoz képest, tehát most már nem mondhatjuk azt, hogy nincsen olyan párt, amelyik a kormányzatból kiábrándultakat nem tudja megszólítani, részben, nem teljesen, de részben, mint hogyha Jobbik erre képes lenne. Ez az egyik állítás. A másik állításom pedig az, ami miatt szerintem nem lehet ezt természetes csökkenésként felfogni, hogy eleve alacsonyabb szintről indult a Fidesz 2014-ben, mint ahonnan 2010-ben elindult. Tehát akkor volt tere és lehetősége annak a természetes csökkenésnek, majd felívelésnek, amit ott láthatunk, mert ott is volt ciklus elején egy népszerűségvesztés, és a rezsicsökkentéssel, meg sok egyéb mással aztán sikerült megállítani és megfordítani ezt a folyamatot. De én azt állítom, hogy ugye sokkal kevesebb, nominálisan kevesebb szavazója volt 14-ben, mint 10-ben a Fidesznek. Tehát, hogy most sokkal könnyebben leér a legaljára, a törzszavazók egy idő után majd elkezdenek, a törzszavazói bázis is adott esetben elkezd felbomlani, és ebből szerintem csak annyi következik, hogy nagyon képlékeny most ez a pártrendszer, nagyon nagy mozgások vannak benne, ami nem biztos, hogy a Fidesz is érintetlenül tudja hagyni. Pusztán ennyit állítok, való igaz az, hogy még mindig versenyelőnye van a Fidesznek, őt segíti egyébként az a rendszer, hogy van egy most egy kétoldali ellenzéke, de azért szerintem figyelmeztető jelek vannak, és én az október óta tartó folyamatot, és ebben a veszprémi választást kifejezetten ennek gondolom, hogy azért annyira nem dőlhet hátra a székében a Fidesz.
Új politikai erő megjelenésének valami csíráját látják-e Kéz Zoltán győzelme után? Török Gábor erről írt, hogy esetleg lehet. Láti Tamás.
Nem. A határozott válaszom az, hogy nem. Egész egyszerűen a politikai piacon a meglévő pártok még mindig túl erősek ahhoz, hogy egy kívülről jövő politikai tömörülést, erőt beengedjenek. Tehát ezt mind a Fidesz, mind az MSZP, pláne a Jobbik képesek megakadályozni, úgyhogy én azt nem gondolom, hogy most a politikai piacon képes lenne egy új politikai párt megjelenni, képes lenne magát fölépíteni. Egész egyszerűen azért, mert a riválisok ebben a kérdésben, tehát akik jelenleg bent vannak a piacon, bent vannak a parlamentben, ők szerintem ezt hatékonyan lennének képesek megakadályozni, ráadásul. Hát de egyébként láthattuk is, tehát abban a pillanatban például, amikor az őszi civil kezdeményezések vagy tüntetések kezdtek komolyra fordulni, abban a pillanatban megjelentek ott a baloldali pártok, és tettek arról, hogy egyébként semmiféle civil mozgalom ott ne dughassa ki a fejét a föld alól, és már is elkészültek azok a csoportképek, amint DK-sok vagy MSZP-sek odaálltak a civilek mellé, és az egész lényegében belefulladt abba a folyamatba, ami már a választások előtt is volt. Tehát én nem gondolom, és pláne nem Kéz Zoltán, tehát hogyha valaki erre gondolna, hogy Kéz Zoltán személye, vagy az ő politikai kvalitása alkalmas lenne erre, akkor azt gondolom, hogy nem, ez egy egyszeri és az adott politikai helyzetnek a következménye, a veszprémi választási eredmény.
Hát én is inkább szkeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy lehet-e itt új párt, akár Kéz Zoltán mögött felállhat egy egészen új politikai szereplő. Ez a veszprémi választás egyébként azt a képzetet keltheti, hogy hát csak annyira van szükség, hogy ezek a pártok összefogjanak, és akkor lám-lám már is csak sikerül legyőzni a Fideszt. Amennyiben civil jelöltet támogatnak. De nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy itt egy ügy érdekében álltak össze, ez az egy ügy nagyon világos és érthető volt, meg kell törni a Fidesz kétharmadot. Ebben meg tudtak egyezni, nem volt nehéz ebben megegyezni, alapvetően bár itt is volt egy kis húzavona, és valóban független jelöltként, tehát hogy nem volt mögötte az a fajta eklatáns pártámogatás, ami egyébként mondjuk az áprilisi választás kapcsán viszont ott volt a jelöltek mögött. Szóval, hogy ebből az a képzet alakulhat ki ezekben a pártokban, hogy pusztán az összefogással meg lehet ezt oldani, meg lehet oldani a baloldal dilemmáját, ami 2006 óta tart. És én azt gondolom, hogy mivel ez nem válasz, mert már 2014 áprilisában se volt ez válasz, nem volt jó válasz, elutasították a választók, és Veszprém nem ennek az ellenpéldája, hogy de igen, erre van szükség. Ezért én azt gondolom, hogy olyan nagy a mozgás, hogy adott esetben az is elképzelhető, hogy egy új, mindent elsöprő politikai szervezet az egészet a talpáról, vagy a fejéről a talpára állítja, mert akkora a bizonytalanság. Tehát én nem zárom ki, hogy ez megtörténik, én is kevésbé látom most jelen pillanatban ennek esélyét, nem gondolom már semmi rosszat és semmi jót Kéz Zoltánról, meg az ő politikai kvalitásairól, a fene se tudja őszintén, hogy képes lehet-e erre. De van, tehát hogy az biztos, hogy egy ilyen szikra vagy egy katalizátor kell ahhoz, hogy itt alapvető változások induljanak. Nem példanélküli környező országban, vagy nem is annyira környező országokban tudunk látni olyan helyzetet, hogy egyszerűen szinte a semmiből előjön egy új politikus, egy új szervezet, és egyszerűen megváltoztatja a tájképet. Tehát ez nincs Magyarországon se kizárva, előfordulhat, én is kevesebb esélyt adok ennek.
Azt mondták már a beszélgetésünk elején, hogy aki teheti, az a maga javára fogja magyarázni a Veszprém eredményt. Az MSZP azt mondja, hogy az új társadalmi együttműködés kiváló példája, enélkül nem jöhetett volna létre a győzelem. Ezt Tóbiás József itt is többször mondta, hogy ki kell menni vidékre, és a társadalom problémáit kell megoldani. Mit profitálhat belőle az MSZP, ha valamit egyáltalán?
Hát én azt látom, hogy az ellenzék jó úton van a felé, hogy becsapja saját magát is. Tehát az nem baj, hogyha valaki propagandát nyom, csak az a fontos, hogy ő maga el ne higgye, és most úgy látom, hogy az ellenzék ebbe a hibába esik bele. Tehát ők elkönyvelték, hogy a veszprémi siker az áttörés. És hogy az ellenzék, ahogy a Cornélia is mondta, hogy lényegében megoldódtak az ellenzék problémája, itt volt egy közös jelölt, és sikerült megnyerni a választókerületet, de a helyzet nem ez, mert az láthatjuk, hogy nem tudták bővíteni a szavazóbázist, az látható, hogy ez egy olyan jelölt, aki mögött valóban nem volt pártlogó, speciális körülmények között jött létre.
De attól ez még politikai teljesítmény, tehát ezt ne írjuk le.
Csak nem az ellenzéki pártoké. Tehát azt értem, hogy politikai szempontból megpróbálja minden ellenzéki párt magához kötni a sikert, ez érthető, csak szerintem az ő szempontjukból az lenne fontos, hogy ők maguk ne higgyék el, hogy ez valóban az ő sikerük volt, nem az ő sikerük. Ez sokkal inkább a Fidesz kudarca, vagy a Fidesz ki nem kényszerített hibáinak az eredménye, mint az ellenzéki pártoknak a sikere. Ha mennyiben ők elhiszik, hogy a házi feladatukat elvégezték, és Veszprém megmutatta, hogy most már minden kész, és igazából ezen az úton kell tovább haladni, akkor azt gondolom, hogy magukat, azzal csak magukat csapták be, meg a választóikat.
Én szerintem tudnak ezen lendületet nyerni, tehát hogyha ez olyan hangulatot okoz egy-egy pártban, akár az Együttben, vagy az MSZP-ben, vagy a DK-ban, hogy van remény, van fény az alagút végén, annak lehet olyan pszichés hatás, hogy akár ott párton belül nagyobb kedvel dolgoznak, vagy a politikában néha ezek is természetesen számítanak, vannak ilyen emberi oldalai ennek az ügynek, hogy mindenki szeret valamiért, valami értelmes célért dolgozni, és hogyha ebből az olvasható ki nekük belülről saját maguknak, hogy hát itt van a megoldásnak a csírája, akkor nyilvánvalóan ez dobhat rajtuk. Tehát, hogy szerintem ilyen típusú káros következményt én nem látok. Az igen, akkor, hogyha egyébként elhiszik azt, hogy csak ennyit kell csinálni. Tehát, hogy ez a képlet, hogy aláírunk egy megállapodást, összefogunk, és akkor az nagyon szuper lesz. Itt tényleg látni kell ezeket a speciális körülményeket, ami ezt lehetővé tette.
Tapolca. Nagyon más lesz. Mindjárt itt van a tapolcai időközi. Meg lehet-e ismételni ezt, vagy nem?
Hát más a választókerület. Teljesen más a profilja. Talán már többen elmondták, de nem érdektelen még egyszer elmondani, hogy Tapolca ugye ősszel jobbikos lett, tehát ott egy jobbikos vezetésű város alakult ki, Ajka minden az elmúlt évek dacára egy szocialista erősség maradt, és akkor van egy ilyen apró falvas rész, ahol pedig inkább a Fidesz erős, tehát egy teljesen más politikai szituáció lesz. Míg Veszprémben a Jobbik az gyenge volt, itt ebben a választókerületben, a Tapolcaiban nagy valószínűséggel sokkal erősebb lesz. Az MSZP ugye önálló jelöltet állít, tehát nem független DK jelölt, is. DK-val együtt.
Nem, a DK.
Én úgy tudom, hogy DK-val együtt. Tehát nem független jelölt lesz, ez megint egy különös színezetet ad majd a dolognak. Tehát innen most megmondani nagyon nehéz, hogy mi lesz, de az biztos, hogy a Fidesznek nem lesz könnyű, sőt azt mondanám, hogy talán még nehezebb nyerni, mint a Veszprémi egyesben.
Hát már csak azért is, mert hogy áprilisban kisebb volt a különbség az első és a második jelölt között, tehát a fideszes győztes, és, tehát Lasztovica és a szocialista jelölt között, úgyhogy ez most egy nagy kihívás lesz ebben az esetben, hogy valóban egy Veszprém után ennek itt megint lélektani jelentősége van, hogy lélektani jelentősége és a Fidesz számára természetesen egy mozgósítási probléma, meg az, hogy milyen jelentőséget, milyen tétet ad ennek a választásnak. Azért most már azt nem nagyon tudjuk elkerülni, hogy Veszprém után ennek is az legyen legalábbis baloldali szándékok szerint, azt a tétet adják neki, hogy hát nem elég, hogy egy szavazattal megfosztottuk a Fideszt a kétharmadról, de két mandátummal is meg tudjuk fosztani ilyen formában, mert azt már kicsit nehezebb helyreállítani. Azt is lehet, de egy fokkal nehezebb rekonstruálni adott esetben. Úgyhogy szerintem ennek lehet egy ilyen hangsúlyt adni, és hogyha most megvan a lendület, akkor tulajdonképpen ezt keresztül is viheti. És szerintem ebben a szempontból nagyobb kihívás most a Polca, mint Veszprém volt.
Láncítanás? Nagyobb kihívás? Azért Veszprémben Navracsics Tibor volt, aki nagyon megvert mindenkit. Szóval az egy elég legendás körzet volt. Nem?
Hát legendás. Mi számít, Lasszovic Jánő is egyébként egy legendás politikus volt, és egyébként a Fidesz számára az egyik legnagyobb probléma, hogy egy nagyon értékes politikusát veszítette el, és amikor ugye valaki beteg, és amikor valaki így kiesik a politikából, és tehát ott ugye egy űr maradt, tehát ugye ez a politika az kapcsolatokról szól, tehát nagyon, ezeket nagyon nehéz betölteni. Még azért ugye a veszprémi választókerületben a Fidesz politikai struktúrája nem omlott össze, tehát ott nem kellett semmiből újraépíteni. Itt azt gondolom, hogy a képviselő után maradt űrt, azt újra kell szervezni. Egy erős politikus, egy erős karakter után. Tehát ez szerintem tovább növeli azt a kihívást, ami a Fidesz előtt áll.
Lánci Tamás, a századék politikai elemzések központjának igazgatója és Magyar Kornélia, Magyar Progresszív Intézet igazgatója az Aréna vendége. Hírek következnek.